Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenések könyvéről szóló előadás sorozatunk mai harmadik előadásán. Az első két alkalommal bevezetést hallottunk Jelenések könyvéhez, a mai alkalommal pedig elkezdjük magának Jelenések könyvének az áttekintését. A mai alkalommal az első fejezettel fogunk foglalkozni. A sorozatot négyen tartjuk, én Víg Ágnes vagyok. Nagyon sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Nyissuk is meg a Bibliát, akinél van Biblia, és akinél pedig nincs, itt a kivetítőn látni fogjuk majd a Biblia verseket. És nézzük meg mindjárt a Bibliában, ez így nem egy konkrét Biblia vers, hanem minden egyes bibliai könyvnek van egy címe. És ennek a könyvnek, Jelenések könyvének a címe János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve. Ezt olvashatjuk a Bibliában, mint Jelenések könyvének a címét. Az eredeti legrégebbi kéziratokban azonban nem ez áll, hanem a legrégebbi kéziratokban így olvassuk a címet, hogy Jézus Krisztus apokalipszise. Mit is jelent ez a szó, hogy apokalipszis? Manapság ez a szó a mai szóhasználatban azt jelenti, hogy a végítélet, a véggel kapcsolatos események, tragikus, szörnyű események általában ezzel a jelentés tartalommal töltik meg manapság ezt a szót. De ez a szó eredetileg, hogy apokalipszis, ez mást jelent. Ez a szó azt jelenti, hogy kinyilatkoztatás. Ez a szó azt jelenti, hogy az elrejtett dolgoknak a feltárása, nyilvánvalóvá tétele. Tehát ebből a kifejezésből is, és ez is a könyvnek a címe, tehát a Károli fordítású Bibliában is így található ennek a könyvnek a címe, hogy Jézus Krisztus János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve, ez kinyilatkoztatás. Így kezdődik maga a bibliai szöveg az első fejezet első versében, tehát Jelenések könyve első fejezet első verse. Most egyelőre csak az első néhány szóra szeretném a figyelmet fölhívni. Jézus Krisztus kijelentése. Tehát igen, Jézus Krisztus kijelentését látjuk ebben a könyvben, és ez a szó önmagában azt is magában foglalja, hogy ez nem egy elrejtett dolog, ez nem egy titokzatos dolog, ez nem valami olyasmi, amit nem lehetne megérteni, hanem kijelentett dolog. És azért vannak kijelentve a Jelenések könyvében foglalt kijelentések, hogy mi megértsük, és majd látni fogjuk, hogy ezeknek a kinyilatkoztatásoknak mi a végcélja. Nagyon érdekes, mert Jelenések könyve első fejezetének a harmadik versébe is pillancsunk bele, részleteiben fogjuk majd ezeket az igéket venni, de nézzük meg, Jézus mit mond. Azt mondja, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit. Tehát Jézus azt mondja, hogy boldogok, majd látni fogjuk, majd részletezzük, mondom az igét később, de felhívja a figyelmet, hogy olvassuk, kutassuk ezt a könyvet, mert nem megérthetetlen, hiszen kijelentésről, kinyilatkoztatásról van szó. Olyan érdekes, hogy Jelenések könyvétől általában még Bibliát olvasó emberek is sokszor félnek és tartanak, mondván, hogy hát azért nagyon nehéz megérteni Jelenések könyvét. De szeretném példabeszédek könyve második fejezetének a 3-tól 5-ig terjedő verseit idézni, ami az egész írásra, az Isten minden kijelentésére vonatkozik, de különösen Jelenések könyve megértésére. Azt olvassuk, hogy igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Az emberek hogy keresik az aranyat, a kincset, az ezüstöt? Nem csak úgy, hogy bekukkantanak valahova, megtaláltam, nem találtam, be is csukom az ajtót, és megyek tovább, hanem az emberek keresik, kutatják a kincset. És az ige azt mondja, hogy igen, mi akkor tudunk eljutni igazából az írás, és különösen Jelenések könyve megértésére is, ha mint az aranyat, mint az ezüstöt, mint a kincset keressük, és kutatjuk azt. És olyan szép példabeszédek könyvének a 8. fejezetében a 17. vers azt mondja egy csodálatos ígéret a Szentírásban. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Tehát aki szorgalmasan keresi, aki meg akarja érteni az értelmét, az Isten segítségére jön, hogy az igazi valós értelmét tudja megérteni ennek a könyvnek is, Jelenések könyvének. Jelenések könyve, már ahogy az első két előadásban szó is volt róla, profécia. Proféciák, nagyon-nagyon sok proféciát látunk Jelenések könyvében. Profécia olyan esemény, amely a kinyilatkoztatás pillanatában még be nem következett, tehát a jövőben bekövetkezendő esemény. Jelenések könyve proféciákat tartalmaz. És az a csodálatos Jelenések könyvében nekünk most napjainkban, hogy a Jelenések könyvében foglalt proféciáknak a legnagyobb része már beteljesedett. A legnagyobb része beteljesedett. Hiszen az új szövetségi történelmet, egyház történelmet foglalja magában Jelenések könyve profécia gyűjteménye, és ezek leellenőrizhető módon történelmi valóságként a maguk idejében beteljesedtek. És miért hatalmas dolog ez? Azért hatalmas dolog, mert az egész Biblia és Jelenések könyve hitelességét erősíti, hogy azok a dolgok, amelyek ki voltak jelentve, adott esetben évekkel, évtizedekkel, évszázadokkal, sőt most már kijelenthetjük, hogy évezredekkel korábban, pontosan úgy teljesedtek. És ha azok a dolgok, amelyek a korábbi időre vonatkoztak, ilyen szórószóra teljesedtek, hihetjük és biztosan vallhatjuk, hogy azok a dolgok is, amelyek még nem történtek meg, amik a mi korunkban várhatók, amik nem sokára előttünk levő időben fognak bekövetkezni, ezek a dolgok is ugyanolyan bizonyossággal fognak beteljesedni, mint a múlt megjövendőlt eseményei. Olyan érdekes, hogy például Pascalt, a híres természettudós gondolkodót, Biblia kutatót, a Bibliának a beteljesedett proféciái győzték meg a Biblia igazságáról, az élő Isten létéről, és hogy igen, a kereszténység az, az igazi vallás, amelynek egy élő Istene van, hiszen Pascal így fogalmazza meg abban a gondolat töredékében, hogy rengeteg vallást látunk, ugye a világvallásoknak jó néhányat ismerjük, és azt írja, hogy mindegyik hivatkozik a tekintélyére, és ugye felsorol különböző jellegzetességeket, de utána, amit kihangsúlyoz, azt mondja, hogy egyetlen egy vallásnál nem látta azt, hogy beteljesedett jövendőlések vannak, és a Bibliában pedig beteljesedett jövendőlések vannak, és ez alátámasztja, hogy igen, a Biblia vallása, a Biblia Istene az egy igaz Isten, mert mint ahogy már volt szó az első előadásban erről, a jövőt senki nem tudja megmondani előre. Vannak jóslások, következtetések, de a jövőt biztosan előre tudni egyedül a mindenható, végére mehetetlen bölcsességgel rendelkező Isten tudja csak. Igen, ezeket a proféciákat tartalmazza Jelenések könyve, és ezeken a proféciákon fogunk majd a sorozatban is végigmenni. De nézzük meg, és néhány gondolatot szeretnék szólni arról, hogy érthető meg Jelenések könyve. Hiszen én azt hiszem, hogy mindannyian tapasztaljuk, hogy annyiféle magyarázattal találkozunk. Magának Jelenések könyvének is számtalan magyarázatával találkozunk. Van-e egyáltalán egy konkrét, bizonyos értelme ennek a könyvnek? Lehet-e egyértelműen megérteni ezt a kijelentés sorozatot, vagy pedig az egyik ember így gondolkodik, az egyik embernek ezt jelenti, a másik ember amúgy gondolkodik. Van-e egyáltalán egy biztos értelme ezeknek a kijelentéseknek, és ha igen, hogy lehet ezekre eljutni? Szeretném azt mondani, hogy az értelmezésnek ezt a szabályát, ahogy meg lehet érteni Jelenések könyvét, de nem csak Jelenések könyvét, hanem az egész Bibliát, ezt nem ember kell, hogy felállítsa. Mert hogyha az ember talál ki szabályokat, akkor nyilván a maga nézőpontjából alkot majd szabályokat, aminek a mentén magyarázza valaki esetleg a könyvet. De nézzük meg, hogy maga a Biblia, maga Jelenések könyve is például milyen támpontokat ad, hogy hogy tudjuk megérteni a Bibliában, és különösen most Jelenések könyvében foglalt kijelentéseket. Mindenek előtt Jelenések könyve a legutolsó fejezetében, a 22. fejezetében megismétli azt az isteni felhívást és figyelmeztetést, amit már Mózes 5. könyvében is olvasunk, és így olvassuk ezt a kijelentést Jelenések könyve 22:18-19. Versében. Figyeljük, mit mond Jézus Krisztus. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. És ha valaki elvesze prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a Szentvárosból, és azokból, amik e könyvben megírattak. Tehát mit mond? Mit mond Jelenések könyvében maga az Úr? Hogy se hozzá ne tegyünk, se el ne vegyünk. És nagyon komoly figyelmeztetést társít hozzá az Úr ehhez a felhíváshoz. Miért? Azért, mert hogyha valaki helytelen értelmezését adja a bibliai proféciáknak, ezzel körülbelül azt teszi, képzeljük el, mint amikor valaki megy egy úton, most ne a GPS korára gondoljunk, hanem egy régebbi időre, amikor megy valaki az úton, és az, hogy merre kell menni a különböző jelző táblák mutatják. Valaki el akar jutni egy célig, és valakik egyszer csak azokat a jelző táblákat elforgatják. Mert ők úgy gondolják, vagy másképp gondolják, elforgatják a jelzőtáblákat. Mi történik? Az embereket félrevezetik, tévútra vezetik, helytelen irányba terelik. És éppen ezért veszélyes ez ugye a közlekedésben, de hol van ez ahhoz képest, ami a lelki értelmű veszélyét jelenti ennek? Az ige azt mondja, ne tegyél hozzá, ne vegyél el belőle, azt értsed meg, amit én leírtam ebben a könyvben, akár Jelenések könyvében, de az egész Szentírásban. Miért? Van egy másik hatalmas nagy elv, az írás fel nem bontható, mondta Jézus Krisztus, nem bontható fel az írás. Jelenések könyve része a Bibliának, a 66 könyvnek, az utolsó 66 könyvből álló iratgyűjteménynek az utolsó könyve. Ezek a könyvek önálló könyvek, de tele vannak kereszthivatkozásokkal, tele vannak utalásokkal. Ó, új szövetség, a különböző bibliai könyvek. Tehát a teljes értelmét úgy tudjuk megérteni, hogyha figyelembe vesszük ezeket a korábban megírt szentírási iratokat, és egybevetjük ezek értelmével. Nagyon érdekes, hogy sokszor előfordul például Jelenések könyvénél is fogjuk ezt majd látni számtalan esetben, van olyan, hogy amikor egy-egy profétikus kijelentést olvasunk, akkor mindjárt megadja a magyarázatát, hogy ez ezt jelenti, az azt jelenti. Azért, hogy nehogy próbáljunk önkényesen magyarázatot adni. De ugyanakkor van olyan, hogy nincs ott az adott kijelentésnél a megfelelő magyarázat, a definíció, hogy mi mit jelent. Akkor mit kell tennünk? Olvasni a Bibliának a többi részét, kutatni az írást, mert nincs olyan jelkép, amit a Biblia önmagában nem magyarázna, hanem ott, az kijelentés adott pillanatában, de egy másik bibliai könyvben. Majd például Jelenések könyve 12. fejezeténél fogunk például, csak most egy példát mondtam, de rengeteget mondhatnék, például egy olyan esemény sorozatra, egy látomás sorozatra való hivatkozás történik ott Jelenések 12-ben, ahol egy jelkép nincs megmagyarázva igazából. Legalábbis egy utalás történik. És hova történik az utalás? Mózes első könyvének a 3. fejezetére, a Bibliának a 2. lapjára. Ott magyaráz meg valamit. Tehát visszautal valamire. Tehát az írás fel nem bontható, egységben kell néznünk az egészet, mert különben biztos, hogy eltévedünk. És a hozzá ne tégy, el ne végy, ezt is jelenti. Nem magyarázhatom önkényesen, ahogy nekem tetszik, hanem ahogy az Isten vagy ott az adott helyen, vagy pedig más helyen meghatározta, és leírta, és értésünkre adta az adott résznek, vagy az adott szónak, vagy kifejezésnek az értelmét. Szeretnék még egyetlen egy gondolatot megjegyezni, Jelenések könyve, de egyáltalán az egész Biblia, A megértéséhez valami alapvető lelki vonása van szükség, az alázatra. Mélységes alázatra van szükség ahhoz, hogy az Isten, az örökkévaló Isten hatalmas gondolatait a földi parányi értelemmel és korlátolt felfogó képességgel és véges képességekkel rendelkező ember fel tudja fogni. Vannak titkok, amik az úréi, vannak dolgok, amiket nem is boncolgathatunk. De ha valamit nem értünk, akkor ne magyarázzuk. Akkor lássuk be, hogy ezt még nem értem. De soha ne tegyük azt, hogy csak azért, hogy valamit mondjunk róla, vagy hogy mégiscsak azért valamit, valamilyen magyarázatot mégiscsak adjunk, mondjunk valamit, nem. Csak azt, amit az ige tár fel, mert akkor fogunk tudni igazából célba érkezni, és akkor fogjuk tudni megérteni igazából Jelenések könyvének a hatalmas jelentőségét. Szeretnék még egy dolgot megjegyezni itt a kezdetén, amikor az első fejezetet fogjuk majd áttekinteni, de még egész Jelenések könyvére vonatkozóan, hogy ki és mikor és milyen körülmények között írta ezt a könyvet. Ugye ez a könyv, ahogy a könyv címe is megfogalmazza, János apostolnak a leírása. Majd látni fogjuk, hogy hogy kapta ezt a kijelentést, de ilyen értelemben a bibliai könyv írója, nem szerzője, írója János apostol. Most itt négy ige verset is megnézhetünk, de talán mindjárt az első verset, azt már az előbb úgyis egyszer kivetítettük, az első fejezet első verse, azt mondja, hogy megjelenté, ugye majd olvasni fogjuk az egészet és látni fogjuk, de hogy Jánosnak adatot ez a kijelentés. Menjünk az utolsó fejezetre is, a 22. fejezet 8. versére, a 22. fejezet 8. versében, tehát a könyv utolsó fejezetében, azt mondja, én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. Most csak egyelőre ennyi. Még két helyen, az első fejezetben János bemutatkozik, és nyilvánvalóvá teszi, hogy ő kapja ezt a kinyilatkoztatás sorozatot. János apostol, ki is volt ez a János apostol? János apostol a szeretett tanítvány, Jézus 12 tanítványa közül a legfiatalabb. A legfiatalabb tanítvány volt, aki túlélte az összes többi apostol társát. Ezt a kijelentés sorozatot majd látni fogjuk részleteiben, de nézzük is meg mindjárt, és vetítsük ki az első fejezet 9. versét, hogy hol kapta ezt a látomás sorozatot János. Azt mondja, én János, ugye itt van a másik utalás, amit az előbb már említettem, hogy János nyilvánvalóvá teszi, hogy ő kapta ezeket a kinyilatkoztatásokat. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében. A szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Nagyon elgondolkodtató önmagában ez a kijelentés, mert azt mondja, hogy ő ezt a látomás sorozatot, mondom, még részletezni fogjuk ezt, csak most egy gondolatot ragadnék ki belőle, hogy Pátmosz szigetén kapta, és nyilvánvaló ebből az ígéből, hogy ő ide Pátmosz szigetére nem önszántából ment, hanem Domitianus császár uralkodása alatt az ő keresztény üldözésének az áldozatává vált János apostol is. Halálra ítélték, a kivégzése nem sikerült, és utána száműzték Pátmosz szigetére. Időszámításunk szerint 95-96-ban keletkezett ez a könyv, akkor kapta ezt a kijelentés sorozatot, és utána 96-ban megszabadult Pátmosz szigetéről, és utána a mai Törökország területén levő Efézusba ment, és nyilván ott készültek az első másolatok a kijelentés sorozatról, amit ő lejegyzett, és utána így vált ismerté Jelenések könyve, és így ugye, mint az utolsó könyve a Bibliánknak, ugye a Bibliának a szerves részét képezi. De nézzük meg a 10. vers első részét is, mert meglátjuk azt, hogy a keletkezési körülményről van még itt egy feljegyzés. Azt mondja, lélekben voltam ott az Úrnak napján. Nagyon érdekes kijelentés ez, lélekben voltam ott az Úrnak napján. Álljunk meg itt egy pillanatra, ennél a kifejezésnél, hogy lélekben voltam ott. Mózes 4. könyve 12. fejezetének a 6. verséhez lapozzunk. Mózes 4. könyve 12. fejezetének a 6. versében az Úr maga szólal meg, és a következőt mondja. Halljátok meg most az én beszédeimet. Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal. Tehát az igében az Úr maga teszi nyilvánvalóvá, hogy ő, amikor valakinek kinyilatkoztatást ad, akkor az ő prófétáinak, akkor ezt álomban vagy látomásban közli az adott prófétával. Egyáltalán ez a szó, hogy próféta mit jelent? Mi a prófétának a feladata? Ki a próféta? A próféta Istentől nyer közvetlenül kinyilatkoztatást, azzal a céllal, hogy továbbítsa az embereknek. Tehát a próféta az Isten küldötte, az Isten gondolatainak az emberek felé való továbbításában. És az Isten gondolatait az Úr így jelenti ki, álomban, látásban, látunk olyat az ígében, hogy gondolatihletés által, vagy hallani fogunk, vagy illetve olvasni fogunk ilyen kijelentést, hogy hallott nagy szózatot, tehát vagy hallja az Úr kijelentését és hangját. Különféle módjai vannak a kinyilatkoztatásnak, és János azt mondja, hogy igen, ő lélekben volt ott az Úrnak napján. Nézzük meg ezt, hogy mit jelent ez, hogy az Úrnak napján volt ott. Mi az, hogy az Úrnak napja? Menjünk vissza az első fejezet 10. versére, és még egyszer nézzük meg. Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitájét. Mózes 2. könyve 20. fejezetében találjuk a 10 parancsolatot. Mózes 2. könyve 20. fejezetéből most a 4. parancsolatból szeretnék egy Biblia verset olvasni a heti nyugalom napnak a parancsolatáról, mert az Isten 10 parancsolatok közül, a 10 parancsolatból a 4. parancsolatban határozza meg az ember nyugalom napját. És azt mondja itt a 20. fejezetben, hogy de a 7. nap, a 20. fejezet 10. verse, a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Tehát egyértelmű, ugye, és meg is indokolja, hogy mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, és a 7. napon pedig megnyugodott, azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tehát a Bibliában még több helyen is, nem akarnék most túl sok igét itt ennél felolvasni, mert még sok-sok igét fogunk olvasni és látni, de egyértelmű, hogy az Úr napjának a szombatot nevezi, az Isten által elrendelt nyugalom napot nevezi a Szentírás. Egyház történelmi tény, hogy intézményesen a heti pihenőnapot, nyugalom napot a 4. században változtatták meg és tették át szombatról vasárnapra. Jelenések könyv erről is fogunk majd az egyház történeti vonatkozású fejezetekben egyértelműen fogunk majd erről történelmi tényként szólni. Tehát János apostol egyetlen egy napon, egy szombati napon kapta a kinyilatkoztatás sorozatot. Gondoljunk bele abba, hogyha belenéztünk már Jelenések könyvébe, és láttuk, hogy milyen tömör beszéd, mennyire lényegre tőlő, és mennyire mély gondolatokat tartalmazó könyv ez a könyv is, gondoljunk bele abba, hogy emberi segítség nélkül lehetetlen látni egy nap egy ilyen látomássorozatot, és utána 22 fejezetben, ugye akkor még nem volt fejezetbeosztás, ez csak a mostani Bibliánkban van, tehát nem olyan, tehát ez még akkor nem volt fejezetbeosztás, de egy rövid, tömör könyvben leírni annak a lényegét, amit látott és hallott. Hogy abból egy szó ne torzuljon, se hozzá ne tegyen, se el ne vegyen valamit, hanem csak, amit szigorúan látott és hallott. Mi volt ehhez szükséges? Amit a Biblia így fogalmaz, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert soha nem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem az Isten lelkétől ihletve szólottak az Istennek szent emberei. Tehát ezt a könyvet is a lélek, a Szentlélek segítette János apostolt, hogy visszaemlékezve mindent szóra leírjon úgy, amilyen formában és amilyen módon ő a kinyilatkoztatást hallotta. Menjünk ezek után részleteiben a könyv megismeréséhez, illetve az első fejezethez, és olvassuk el az első két fejezetet, mert elnézést az első két verset. Mert az előbb már említettük, hogy a könyv írója János apostol, ő kapta ezeket a kijelentéseket, de nézzük meg, hogy az igazi szerzője kicsoda ennek a könyvnek. Így olvassuk. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelenti az ő szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Nézzük meg, itt látjuk, hogy a kinyilatkoztatás milyen módon jutott el az emberhez, és milyen módon közli Isten az ő gondolatait, és juttatja el az emberhez. Először is azt látjuk, hogy a kinyilatkoztatásnak a forrása az maga az Atya. Maga az Atya. Utána azt láttuk, hogy elküldte, adta Jézus, tehát Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten. Tehát Jézus Krisztus az Atyától vette ezt a kijelentés sorozatot, a kinyilatkoztatást, és utána Jézus mit tett? Elküldi az ő angyalát. Majd látni fogjuk Jelenések könyvének több helyén, hogy az angyal mutatja meg Jánosnak a különböző eseményeket. Van úgy, hogy maga Jézus is megszólal, meg maga Jézus is megjelenik, de alapvetően egy angyalra volt bízva, Jézus megbízta egy angyalát, hogy mutassa meg ezeket a jeleneteket Jánosnak. És Jánosnak mi volt a feladata? Lejegyezni, hogy utána mindenki, aki megszólítható, akit érdekel, aki meg akarja tudni az Isten gondolatait, az üdvtörténetre, a megváltás történetére vonatkozóan, mindazok az emberek megérthessék az Istennek a kinyilatkoztatását. De nézzük meg, hogy érdekes kifejezéseket látunk itt ebben a Biblia versben. Azt látjuk itt például az első versben, ugye, hogy megmutassa az ő szolgáinak, és két szóra szeretnék ezek után utalni. Amiknek meg kell lenniük, és hamar. Azt mondja, meg kell lenniük. Nagyon érdekes, mint ahogy említettük, az Jelenések könyve a megváltási tervnek az új szövetségben megvalósuló esemény sorozatát mutatja be. A megváltási terv örök idők óta el volt rejtve az Istenben, azt olvassuk a Szentírásban. És ezek az események, ugye az Istennek a tervei, hogy váltja meg az embert, a bűnbe esett embert, és az isteni terv, a megváltási terv, annak be kell következnie. Olyan nincs, hogy az Isten beszéde nem következik be, valamiért elmarad, valamiért nem teljesül. Mert ha az Isten elhatároz, eltervez valamit, és így tervezte el az ember megváltását is, annak végbe kell menni. Azt mondja a Szentírás, hogy az ég és a föld elmúlhat, de az Isten beszédéből, az ő kijelentéséből, amit ő előre kijelentett, hogy be fog következni, abból egy jotta, egy pontocska el nem múlhat. És a másik kijelentés, ami nagyon érdekes, azt mondja, hogy amiknek be kell következniük, és meg kell lenniük hamar. Nagyon érdekes itt ez a hamar kifejezés, arra utal többek között, hogy az esemény sorozatok, amelyeket János apostol látomásában látott, ezek az esemény sorozatok elkezdődnek nem sokára a kinyilatkoztatást követően. Tehát nem csak a jövőben egyszer valamikor fog az összes beteljesedni, hanem folyamatos teljesedésre utal, hogy hamar elkezdődnek. Olvassák a kinyilatkoztatást, és ezek folyamatosan teljesednek. De ugyanakkor van egy másik nagyon érdekes vetülete is ennek, mert majd látni fogjuk, hogy egész Jelenések könyvének, de a Bibliának is a központi gondolata, és amire kifut minden bibliai tanítás és minden bibliai profécia, az emberi történelem lezárása, a végső események, a bűn kérdésének a végső megoldása. És mindezt Jézus visszajövetele fogja jelenteni, és a Biblia mindig úgy beszél Jézus visszajöveteléről, mint hamar bekövetkező eseményről. Tehát, hogy az emberi történelem célba fog majd érkezni az óriási kitérő után a bűn történelmének a végén, de mindez Jézus Krisztus megjelenésével fog bekövetkezni, ami nem egy szinte soha vagy a nagyon ködös messzeségben bekövetkező esemény lesz, hanem úgy beszél róla a Szentírás, mint ami hamar fog bekövetkezni. Tehát a kinyilatkoztatástól kezdődően az események peregnek, és célba érkezik majd Jézus visszajövetelével, amikor a bűnnek a tragédiáját, a bűnnek a történelmét Jézus végérvényesen megoldja. De menjünk tovább, és nézzük meg a harmadik verset. A Biblia versnek az első részéről már szóltunk az elején, de most nézzük meg az egész Biblia verset a maga összefüggésében. Mert az elején arról beszéltünk, hogy igen, olvasnunk kell ezt a könyvet, mert kijelentés, Jézus Krisztus kijelentése. De most nézzük meg, hogy mit mond, hogy kik igazából a boldogok. Azt mondja, boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Figyeljük, itt is azt mondja, az idő közel van. Ezek a kifejezések mindig Jézus visszajövetelére utalnak. Az idő közel van. Álljunk meg itt egy pillanatra, és tegyük fel azt a kérdést, hogy ezek a proféciák, amikkel majd meg fogunk ismerkedni Jelenések könyvében, mi célból adattak? Az Isten miért jelentette ki előre ezeket az eseményeket? Mi volt ennek a célja? Egyszerűen egy kíváncsiság kielégítése? Mert hadd mondjam, az embert minden korszakban a jövő nagyon foglalkoztatta, nem? Akár az emberi sorsokat illetően, akár az egész világot érintő esemény, jövőbeni események, az emberiséget mindig foglalkoztatták. Na most Jelenések könyve azért adatot, hogy a kíváncsiságunkat kielégítse? Hadd mondjam, távolról nem. A Római Levél 16. fejezet 25-26. Versében találunk egy nagyon-nagyon fontos kijelentést. A Római Levél 16. fejezet 25 és 26. versében. A Biblia vers nagyon összetett, nagyon-nagyon tömör, és egy gondolatára szeretnék majd hivatkozni, de hogy érteni lehessen, felolvasom az egészet, de mondom, csak egy részére fogunk most kitérni. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangélium és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, ugye amiről az előbb beszéltünk, hogy öröktől fogva létezik a megváltási terv, azt mondja az ige, titok. Titok szót a megváltási tervre vonatkoztatja Pál apostol mindig az ő leveleiben. Azt mondja, most pedig megjelentetett a prófétai írások által. Tehát az Isten most kinyilatkoztatta, ugye például, ugye akár Jelenések könyvében is, az örök Isten parancsolata szerint, és most figyeljük, a hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak, azaz minden népnek, minden embernek tudomására adatván. Tehát a megváltás tervét, az egész eseménysorozatot, ami be fog következni egész a célba érkezésig, miért adta Isten? Azért, hogy hitben engedelmeskedni tudjunk, hogy együtt tudjunk lépni a kinyilatkoztatással, hogy nehogy az történjen, hogy az események váratlanul érik az embert, felkészületlenül. Az Isten azért végtelen kegyelméből adta ezeket a kijelentéseket. Emlékszünk az első előadásban hallott ígére, az Ámos 3:7-re, hogy nem cselekszik az Úr, az én Uram semmit addig, míg előre meg nem jelenti az ő titkát a szolgáinak, a prófétáknak. Isten semmit nem cselekszik addig, amíg előre ki nem jelenteni. Miért? irántunk való szeretetéből, hogy nehogy váratlanul érjenek bennünket ezek az események, fel tudjunk készülni, hogy el ne vesszünk, hanem örök életet tudjunk nyerni. Igen, és ha az Isten méltatott bennünket arra, hogy megismertet az ő terveivel és gondolataival, milyen alapossággal, milyen odaadással kell tanulmányoznunk ezt a könyvet, mert az Isten szava hozzánk, hogy bennünket célba tudjon juttatni. Olyan érdekes, most ezt az igét nem olvassuk fel, mert ez az ige nagyon jól ismert, ez egy hosszabb ige szakasz, visszatérve az első fejezet harmadik verséhez, Jelenések könyve első fejezet harmadik verséhez, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Emlékszünk rá, hogy Jézus Krisztus hogy fejezi be a hegyi beszédet? A hegyi beszédet úgy fejezi be, hogy elmondja azt, hogy van két ember, aki házat épít. Az egyik ember a kősziklára épített, a másik ember a homokra épített. És a vihar a kősziklára épített házban nem tud kárt tenni, de míg a homokra épített házat elsodorja. És emlékszünk rá, hogy Jézus hogy határozza meg, hogy ki az, aki a kősziklára épített, és nem mozdul meg az ő háza a viharban, és ki az, akinek a háza pedig a homokra épített? Jézus azt mondja, hogy aki hallja tőlem-e beszédeket, és megcselekszi azokat, az a bölcsember. És Jézus itt pedig boldognak mondja, boldog, akik hallgatják, és megtartják. Mert a proféciák mellett Jelenések könyvében számtalan felhívás, figyelmeztetés, óvás van. Boldog, aki olvassa, és aki megtartja e könyv profétálásnak beszédeit, és mindazt, ami abban megírva, megvan írva. Miért? Mert az idő közel van. Nagyon érdekes profétálásnak a beszédeit megtartani. Nagyon érdekes. Figyeljük meg, az ószövetségi proféták is nem csak egy jövőbeni eseményt vetítettek előre és mondtak el, figyeljük meg, hogy a profétai szolgálatnak, a profétai üzenetnek a csúcspontja mindig a megtérésre hívás volt. Nem önmagában az esemény bejelentése, az is nagyon fontos részét képezi, de abban csúcsosodik ki az egész, hogy felmutatja az embernek, és elmondja az Isten üzenetét, hogy hogy kell felkészülni arra az adott eseményre, térjetek meg. Igen, ez volt mindig a prófétáknak a fő üzenete, hogy fel tudjunk készülni az előttünk álló időre. És ezek után nézzük meg az első fejezet 4-től 8-ig terjedő verseit, mert ezután, a bevezetés után most János apostolnak a személyes üdvözletét olvassuk, és egy bemutatást, ahogy Jézust ő bemutatja. Nézzük meg, mit ír. János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, erről a hét gyülekezetről még a mai alkalommal röviden fogunk szólni. Ugye a következő alkalomtól kezdve, a második fejezettől a hét levelet fogjuk, az első nagy vázat proféciát, ugye az múlt alkalommal részletesen szóltunk a szerkezetéről Jelenések könyvének, a következő alkalommal már elkezdjük ezeket a leveleket áttekinteni, és majd még az előadás végén említést fogunk erre tenni, hogy mik ezek a gyülekezetek. De nézzük meg, hogy János apostol hogy köszönti a gyülekezeteket, és ezáltal bennünket is. Kegyelem néktek, és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, amely az ő királyi széke előtt van, és még az 5. verset is vetítsük, és a Jézus Krisztustól. Tehát elsősorban János apostol mit kíván? Olyan érdekes, Pál apostol leveleiben is annyiszor látjuk ezt a köszöntést. Hogy kezdődik? Kegyelem és békesség néktek. Milyen csodálatos kifejezés, kegyelem és békesség. Hadd mondjam, erre van az embernek a legnagyobb szüksége. Kegyelem és békesség. Mi az, hogy kegyelem? A kegyelem, az isteni kegyelem a megváltásban mutatkozik meg, hogy a bűnös embernek, a bűnt elkövető embernek, akinek az örök elveszés kellene, hogy legyen az osztály része, nem kell elvesznie, ha elfogadja a neki felkínált megváltást, rendezheti a bűneit, és örök életet nyerhet. Csak röviden tudunk erről szólni, nem tudjuk részleteiben kifejteni, csak utalunk rá, de kell ennél nagyobb kegyelem, hogy nem kell örökre elveszni, hanem van egy helyettes áldozat, Jézus Krisztus, aki által üdvözülhetünk.
Igen, ezt a kegyelmet, hogy fogadjuk el, ezt a kegyelmet kívánja János apostol mindenkinek, és ebből mi fakad? Ha valaki megtalálja Krisztust, elfogadja a megváltást, ebből mi fakad? Békesség. Békesség. Amikor az ember leteheti a bűnterhet, az embernek van élet célja, nem csak erre a földi életre, hanem reménye az örök életre. Minden bajban, nehézségben tudhatja azt, hogy ott van mellette az a valaki, aki teremtette, aki megváltotta őt. Hadd kérdezzem meg, ez igazi békesség? Ennél nagyobb békesség nem létezik. És ezt kívánja mindenkinek, kegyelem és békesség néktek. És utána a három isteni szeméről szól, az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. Tőlük, általuk kívánja mindezt azoknak, akik befogadják ezt a kegyelmet és békességet. De nézzük meg, hogy Jézus Krisztusról mit mond a kinyilatkoztatás, János apostol hogy mutatja be Jézus Krisztust. Nézzük meg itt Jézus Krisztus, ugye, tehát Jézus Krisztustól is, Jézus Krisztus által is kívánja mindezt, és róla azt mondja, aki a hű tanúbizonyság. Most néhány gondolatot olvasunk, amit megemlít, hogy hogy mutatja be Jézust. A hű tanúbizonyság. Mit jelent az, hogy a hű tanúbizonyság? Jézus miről tett tanúbizonyságot itt a földi életében? Mindenek előtt ő bemutatta az Atyának a jellemét. Emlékszünk rá, hogy amikor megkérdezi Filipp tőle, illetve azt kéri, hogy mutasd meg nékünk az Atyát, és ez elég nekünk. Emlékszünk rá, Jézus mit válaszolt? Ennyi idő óta veletek vagyok, Filipp, és nem ismertél meg engem? Mert aki engem látott, látta az Atyát. Tehát Jézus hű tanúbizonyság. Emlékszünk rá, hányszor mondja az evangéliumokban, hogy ő bizonyságot tesz az Atyáról, amit tőle hallott, azt nyilvánítja ki. Tehát Jézus Krisztus hű tanúbizonyság. Az Istent, az Atyát tökéletes hűséggel mutatja be. Azon kívül azt olvassuk róla, például a Pilátussal folytatott beszélgetésében, Jézus kihallgatásakor, Jézus kinyilatkoztatta az ő jövetelének az egyik fő célját, és mit mond? Én azért születtem, és azért jöttem erre a világra, miért? Hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Tehát hű tanúbizonyság miről? Az igazságról. Az Isten igazságának a kinyilvánítója, nem csak az Isten lényének, jellemének, hanem az isteni igazság kinyilvánítója. Azon kívül hű tanúbizonyság a mennyről, az üdvösség elnyeréséről. Igen, Jézus Krisztus a hű tanúbizonyság. És utána itt jön egy olyan gondolat, amit részleteiben szeretnék kinagyítani, mert visszatér még ebben a fejezetben, az első fejezetben, és nézzük meg, azt mondja, a halottak közül az első szülött. Így mutatja be János Jézus Krisztust, a halottak közül az elsőszülött. Mit jelent ez? Jézus Krisztus, amikor emberré lett, és utána a földi élete végén ugye megölik Jézus Krisztust, de utána harmadnapra feltámad. Feltámasztja őt az Atya. De miért mondja azt, hogy a halottak közül elsőszülött? Ha az Ószövetséget nézzük, azt látjuk, hogy már volt halott feltámasztás, például Mózes is feltámasztotta az Úr. És Mózest a mennybe is vitte. Vagy akár ott van Illés és Énok, ugye, akik halált nem láttak, de élve elragadtattak a mennybe. Ugye erről a három emberről tudunk az Ószövetségben, akik jelenleg is a mennyben vannak az Ószövetség idejéből. Akkor miért mondja Jézusról, hogy a halottak közül az első? Azért, mert a feltámadása által nyitotta meg a halálnak a bilincseit. A halála és feltámadása által erre való tekintettel előre, ezért támaszhatta fel ő Mózest, ezért kerülhetett a mennybe Énok és Illés, hogyha Jézus mégsem hozta volna meg ezt az áldozatot, mondom, ez lehetetlen, de ha mégsem hozta volna meg az áldozatot, nekik is ki kellett volna a mennyből kerülni, mert minden Jézus által, a megváltás által érhető el, az üdvösség csak is Jézus halála és feltámadása által érhető el. Olyan érdekes, az első fejezet 17-18. Versét is még nézzük meg, mert a fejezet végén maga Jézus Krisztus is megszólal. És nézzük meg, így olvassuk, most csak ezt akarom mondani, hogy itt, majd még kitérünk erre, azt mondja, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam. És imé élek örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Tehát János is ezt jegyzi meg az egyik fő jellemzőjeként Jézusnak, hogy meghalt, de él és feltámadott üdvözítő. És Jézus is, amikor utána János apostollal beszél, ezt hangsúlyozza, hogy ő is meghalt, de él. Meghalt, de él. Olyan elgondolkodtató ez a gondolat, hogy János apostolnak miért jelenthetett ez akkora hatalmas, nagy felszabadító örömöt, hogy Jézus Krisztus él, és miért beszél erről, hogy halott volt, de él. Gondoljunk bele abba, hogy ki volt János apostol? A szeretett tanítvány. János apostol, aki 3,5 évig Jézussal járt ebben a földi életben. Amikor Jézust elfogják és kihallgatják, János apostol volt ott végig a kihallgatáson. Utána ki volt az az egyedüli tanítvány, aki ott volt a kereszt alatt? János apostol, Jézus Krisztus anyjával együtt, őt támogatva, ott nézte végig szeretett mesterének a szenvedését és kín haláját. Utána, 3. nap reggel, vasárnap reggel, amikor szalad a sírhoz, mit lát? Üres a sír. Micsoda fájdalom, minden reményük szertefoszlott a tanítványoknak. És amikor meglátták, hogy Jézus él, mert már aznap a feltámadás napján megmutatta magát nekik, milyen öröm lehetett, minden örömöt felülmúló öröm volt ez, hogy Jézus él. Meghalt, de feltámadt. És Jézus Krisztusnak a feltámadása, hogy élő megváltónk van, ő meghalt a mi bűneinkért, de feltámasztatott azért, hogy nekünk bűnbocsánatot adhasson, ezáltal megnyitotta a sírnak, a halálnak az árját. Miért? Mert ő általa az ember visszaszerezheti az örök életet. Igen, meg kell halnunk mindannyiunknak ebben a földi életben, ezzel a halállal, amelyet minden ember ismer, de ez még nem a végső elveszés, mert Jézus feltámadása záloga annak, hogy mindazok, akik elfogadták a megváltást, ő vele együtt majd élni fognak, és az ő visszajövetelekor fel fognak támadni. Jézus Krisztus ezt így jelentette ki, hogy ti megláttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Micsoda öröm volt Jánosnak, igen, és Jézus maga is ezt jelentette ki. Halott voltam, de élő vagyok. És élek örökkön örökké. Szeretném, hogyha ez az ige ott lenne bennünk. Jézus Krisztus él örökkön örökké. Ne gyászoljunk, ne szomorkodjunk, minden szenvedésünket, mindent, ami ér bennünket, vessük az élő megváltóra. Mert majd látni fogjuk, hogy ez a Jézus Krisztus, aki feltámadt és a mennyben van most, folyamatosan az övéért tevékenykedik. Minden gondunkat ő hordozza, és ő az, aki bennünket megszabadít, és örök életet fog nekünk adni, ha mi elfogadjuk a nekünk adott megváltást. Utána azt olvassuk, még visszatérve az 5. verse, hogy a föld királyainak fejedelme. Ismerjük ugye Jézusnak a kijelentését, igen, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És utána mit mond? Aki minket szeretett és megmosott bennünket a bűneinkből az ő vére által. Igen, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, így mutatja be Jézust, mint a megváltás megvalósítóját, aki által nekünk életünk, örök életünk lehet. És utána azt mondja még a következő vers, és tett minket királyokká és papokká, az ő Istenének és Atyának, és őneki ugye dicsőség és hatalom mind örökkön örökké. Mit jelent, hogy királyokká és papokká teszi Isten a megváltott embert? Mire teremtette Isten az embert? A föld feletti uralomra. A bűn következtében az ember eljátszotta ezt az uralmat Sátánnak, ami ellenségünknek, a világfejedelmének. De a megváltás célba érkezésekor az ember ismét betöltheti majd az eredeti rendeltetését. Királyok és papok. Mi a pap köz? Mi a papnak a szerepe? A pap ugye az Istenről tesz bizonyságot, Isten tanúságtevője. Igen, a megváltott ember örök tanúságtevője lesz Isten szeretetének, a megváltásnak. És ezek után nézzünk meg egy verset, a 7. fejezet verset, a következő Biblia verset, és szeretném, hogyha ezt a Biblia verset úgy tekintenénk, mint amire az előbb már utaltam, hogy a központi gondolat a Jelenések könyvének és az egész Bibliának. Mit mond János apostol? Imé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Mit mond János? El fog jönni a felhőkkel. Mit jelent az, hogy Jézus el fog jönni a felhőkkel? Miről tesz itt bizonyságot János? Jézus eljön a felhőkkel. Emlékszünk rá, amikor Jézus, mielőtt felvitetett a mennybe, az utolsó találkozása a tanítványokkal, ott vannak a hegyen, és Jézus beszél velük, és egyszer csak felhő ragadta el, azt olvassuk apostolok cselekedetében, felhő ragadta el a szemeik előtt, és Jézus elment a mennybe. És az angyalok, akik ott álltak a tanítványok mellett, ezt mondták, mit csodálkoztok? Ez a valaki, ugye Jézus, aki most elment tőletek, ugyanígy fog majd visszajönni. Hogy ment el? Felhőt akarta el a szemeik előtt. És ezért mondja, János apostol tanúja volt ennek a jelenetnek, hallotta az angyal ígéretét, hogy Jézus ugyanígy fog visszajönni. És János ismét bizonyságot tesz róla, imé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Ezekről a gondolatokról még fogunk részletesen szólni Jézus visszajöveteléről, mert a 14. vers is tartalmazza a fejezet, a 19. is a sorozatban bőven lesz szó még ennek a részleteiről. De utána mit mond? Úgy van, ámen. Amikor az Isten kijelent valamit az ő igéjében, az igen és ámen, az biztos. De nézzük meg, megerősíti még egyszer. Úgy van, ámen. Egészen bizonyos, hogy ez be fog következni. Jézus visszajön az övéiért, akik őt választották ebben az életben. És nézzük meg, keretbe foglalja a Jelenések könyvét, Jelenések könyve 22. fejezet, 20. verse, így zárul le tulajdonképpen Jelenések könyve, hogy maga Jézus szólal meg, ezt mondja, aki ezek... Bocsánat, az előző verset is vetítsed ki, elnézést. Hogy tehát hozzá ne tegyünk és el ne vegyünk, és azt mondja, hogy aki ezekről bizonyságot tesz, ezt mondja, bizony hamar eljövök. Tehát ez, így ahogy van, ez a kijelentés, ez a teljesen bizonyos, se hozzátenni, se el nem venni. Bizony hamar eljövök. És utána mit mond? János apostol ezt mondja rá, ámen, bizony jövel, Uram Jézus. Itt is megerősíti, ámen, igen, úgy legyen, és úgy is lesz, bizony jövel, Uram Jézus. És ezek után szeretnék egy rövid gondolatot helyezni a bevezető látomásra, amelynek most csak néhány gondolatát fogjuk megemlíteni, mert a következő alkalommal fogjuk majd a levelek áttekintésénél ennek a fejezetnek ezeket a bizonyos részeit majd részletezni, és így fogjuk indítani majd a 7 levélről szóló látomássorozatot. De szeretnék egyetlen egy gondolatot itt megjegyezni egyáltalán a bevezető látomásoknak a jelentőségéről. Mind a 4 vázlat profécia előtt, amit áttekintettünk a múlt alkalommal, a levelekről, a pecsétekről szóló látomássorozat, a trombitaszókról, trombitákról szóló látomássorozat, illetve a záró 4. nagy látomássorozat, a jó és rossz közötti küzdelem lezárásának a látomássorozata, mindegyik egy-egy bevezető látomással indul és kezdődik. Mi ezeknek a jelentősége? Egy látomás, amely segít megérteni a bekövetkező, illetve a következő szakaszokban elhangzó kijelentéseket. Tudnélik, nem minden szempontból, és nem minden eseményt vetít előre ez a rövid, tömör könyv. A bevezető látomásokban azt látjuk, hogy a szempontot mondja meg, hogy mire kell figyelnünk, milyen szempontból vetíti előre azokat az eseményeket, vagy milyen szempontból tárja fel az üdvtörténetnek azt a bizonyos szakaszát, Jézus Krisztus. És a bevezető látomásoknak ezért van nagyon nagy jelentősége. És nagyon érdekes itt ez a bevezető látomás, mert nézzük meg a tizedik fejezet, elnézést, az első fejezet tizedik versétől, az első fejezet tizedik versétől, lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitájét. És menjünk tovább a 11-től, egy szakaszt vetítsünk ki, amely ezt mondta: én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó. Tehát itt kezdődik már, idáig ugye a bevezetése volt az első fejezetnek, meg az egész könyvnek, János apostol bemutatja Jézust, és utána most azt olvassuk, hogy hall egy nagy szózatot, mint egy trombitájét, és nézzük meg, itt Jézus Krisztus maga mutatkozik be, és szólal meg, és ő így mutatkozik be: én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó. Igen, a teremtés, ugye, és a megváltás célba elkezdése. Alfa és omega, kezdet és a vég. És itt bízza meg az apostolt, hogy amit látsz, írd meg a könyvben, és küld el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmirnában, Pergámumban, Tiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodíciában. Erről a következő alkalommal fogunk beszélni, hogy mit jelent, hogy ezeknek a gyülekezeteknek címzi a második és a harmadik fejezetben található leveleket. Menjünk tovább. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt, megfordultam pedig, és láttam 7 arany gyertyatartót. Tovább, következő vers. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához. Idáig egy pillanatra álljunk meg. Amikor elkezdődik a bevezető látomás, Jézus bemutatkozik, és úgy mutatkozik be, ugye, mint aki az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és utána, amikor látja Jézus, tehát hallotta a szót, és egyszer csak megfordul, és mit lát? Meglátja Jézust, akit ő jól ismert a földi életében, hiszen 3,5 évig vele járt. És mégis mit mond? Valami hasonlót láttam, vagy valaki hasonlót az ember fiához. Mert igen, fölismerte, hogy az maga Jézus Krisztus, de a dicsőségben megjelenő Jézus Krisztus volt ez. Olyan érdekes, hogy az ember fia kifejezés az Ószövetségben is már Jézus Krisztusra utal, Dániel könyve 7. fejezetében is látunk ilyen kifejezést, Dániel könyve 7. fejezetében, talán nem fontos most kivetítenünk, Dániel könyve 7. fejezetében is, hogy az ember fiát Jézus az atya elé jött, és magában az evangéliumokban is Jézus magát következetesen emberfiaként jelöli meg. És itt is azt olvassuk, hogy János látta Jézust, mint az emberfiát, hasonlót az emberfiához. Nagyon érdekes ez, mert ezek után nézzük tovább, hogy bokáig érő ruhába volt öltözve, és mellénél aranyövvel volt körülövezve. Leírást ad ezek után Jézus Krisztusról, az öltözékéről, a megjelenéséről. Az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. Hogy akkor már olvassuk tovább, és a lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Megjelenik Jézus, az emberfia, akit János ismert, mondom, földi életéből, megjelenik dicsőségben. Egyébként emlékszünk az evangéliumban, amikor Jézus a halálához közeledve, még nem közvetlenül előtte, de már közeledve hozzá, Jézus a megdicsőülés hegyére visz fel 3 tanítványt, Pétert, Jakabot és Jánost. És ott elváltozott előttük, és látták őt dicsőségben megjelenni, és ott is láttuk, hogy ragyogó volt, hófehér volt a ruhája, tehát hasonlóképpen látta itt János most Jézus megjelenni. Utána azt mondja, talán egy-egy gondolatot ragadnék ki, azt mondja, a szemei olyanok, mint a tűzláng. Nagyon érdekes ez Jézusról ez a leírás, szemei olyanok, mint a tűzláng. A Biblia egyértelműen beszél erről a zsidókhoz írott levél 4. fejezet 13. versében, hogy az ő tekintete előtt semmit nem lehet elrejteni. És ezt fogjuk majd látni a 7 levélben, az első nagy vázlat proféciában, végig az Új Szövetség történelmében, hogy igen, az ő tekintete elől nem lehet elrejteni semmit. Pontosan meglátja a jót, a rosszat, nem lehet titkolni előtte semmit, élesen lát mindent. Igen, azt mondja, hogy minden mezítelenek ő előtte, tehát a szemei olyanok, mint a tűzláng. Menjünk vissza a... Igen. És nézzük meg a másik, amit még szeretnék kiragadni. Azt olvassuk, a 16. versben nagyon jó, hogy odavetítetted, mert csak egy-egy gondolatot ragadunk ki ebből, mert ez egy leírás, így mutatja be Jézust. És az ő jobb kezében 7 csillag volt, és a szájából 2 élő éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Nagyon érdekes, itt ebből a, nem csak a 16-at még egyszer, ebből a leírásból azt a gondolatot ragadjuk ki, azt, hogy a jobb kezében 7 csillag volt, ezt is a következő alkalommal fogjuk áttekinteni, hogy a leveleknél ez mit jelent, ott részletezzük, és azt mondja, a szájából 2 élő éles kard jött ki. Nagyon érdekes, nem a kezében volt egy kard, hanem a szájából jött ki 2 élő éles kard. Ez milyen jelkép, vagy milyen kifejezés? A zsidókhoz írott levél 4. fejezet 12. verséhez lapozunk, és vetítsük ki ezt. Azt mondja, hogy mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden 2 élő fegyvernél, és elhat a szívnek, és léleknek, és ízeknek, és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat, és a szívnek indulatait. Tehát a 2 élő éles kard, az az Istennek a szava és a beszéde. És nézzük meg, menjünk vissza a 16. vershez, az ő szájából jött ki ez a 2 élő éles kard, amivel azt mutatja, hogy az Isten a földi történelemben, a jó és a rossz közötti küzdelemben nem fizikailag harcol a rossz ellen, hanem erkölcsi módon, az ő szavával, az ő igéjével, az igazság beszédével harcol. Igen, az ő szájából 2 élő éles kard jön ki, amely pontosan elválasztja teljes pontossággal a rosszat a jótól. És nézzük meg, ezek után olvassuk el a 17. verset, 17 és 18. verset együtt. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt, és reám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő pedig halott volt, és imé halott voltam, és imé élek örökkön örökké, ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Ezzel a néhány verssel szeretném bezárni ezt az első fejezetnek az áttekintését, de egy-két gondolatot szeretnék még ehhez hozzáfűzni. Amikor látta a dicsőségben megjelenő Jézus Krisztust, az emberfiát, egyébként ez is olyan elgondolkodtató emberfia, Jézus Krisztus örökre magába olvasztotta az embert. Jézus, a második isteni személy, letéve az ő istenségét, emberré lett mi érettünk, és miután meghalt és feltámadt, örökre magába olvasztotta az emberit. Az emberfiához hasonló marad örökké, emberfia marad örökké. Isten ember egy személyben. És nézzük meg, azt olvassuk, hogy amikor mindezt a dicsőséges jelenetet látja János apostol, akkor leesett az ő lábaihoz, mint egy holt. És utána Jézus mit tesz? Jézus gyengéden az ő jobb kezét ráteszi János apostolra, és mi az első, amit mond neki? Ne félj, ne félj. Milyen ismerős lehetett János apostolnak ez a kifejezés, hogy ne félj. Hallotta János Jézus földi életében Jézus szájából a ne félj kifejezést? Hányszor hallotta? Amikor vihar volt a tengeren, amikor veszedelemben voltak, és megrémültek, és kiáltoztak a félelem miatt. És Jézus hozzájuk ment, mi volt az első, amit mondott nekik? Ne féljetek, ne félj, ne féljetek, én vagyok az. És Jézus ugyanezen a kedves, szelíd hangon szólítja meg Jánost, ne félj, én vagyok az. Én adom neked ezeket a kijelentéseket, aki halott voltam, de élek örökkön örökké. És írd meg, mert igazság beszédei ezek, az örök élet beszédei. És én szívemből kívánom azt, hogy amikor majd el fogunk indulni Jelenések könyvének a proféciáinak a következő alkalomtól kezdve már a részletes áttekintésén, hogy ezek a gondolatok ott legyenek a szívünkben, hogy igen, ezek azért adattak, hogy mi örök életet tudjunk nyerni, és kívánom, hogy a Jelenések könyvében kinyilatkoztatott megváltó, üdvözítő Jézus Krisztust alaposan tudjuk megismerni a sorozat folyamán, nem csak elméletben, hanem a saját életünkben is. Köszönöm szépen a figyelmet!